Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt európai plágium botrányokról, a következő negyed óra nagy részében pedig az Egyesült Államokba látogatunk. Mindkét eddigi republikánus előválasztást megnyerte Mitt Romney. Abban egyetértés mutatkozik, hogy a volt Massachusetts-i kormányzónak van a legnagyobb esélye az elnök jelöltségre. Arról viszont megoszlanak a vélemények, hogy Barack Obamát legyőzheti-e.
Thank you, New Hampshire.
Ma este történelmet írtunk.
Ezt mondta Mitt Romney, miután maga biztosan megnyerte az amerikai republikánus párt hivatalos elnök jelöltségéről New Hampshire-ben tartott előválasztást. Valóban történelmet írt, ő az első republikánus jelölt, aki mindkét nyitó államban, Iowában és New Hampshire-ben is tudott nyerni egymás után. És láthatóan erre készül a következő fordulóban, Dél-Karolinában is.
Arra kérem a Dél-Karolinában élőket, hogy csatlakozzanak a New Hampshire-i választópolgárokhoz, és tegyenek róla, hogy 2012 Barack Obama utolsó éve legyen a hatalomban.
New Hampshire-ben az a rompol végzett Romney mögött, aki az első előválasztáson Iowában a harmadik lett. És aki Iowában őt megelőzte, Rick Santorum New Hampshire-ben visszacsúszott a negyedik helyre. Vélhetően az erős második ember hiánya miatt vélik úgy az Inforádió által megkérdezett szakértők, Frank Tibor az ELTE angol-amerikai intézetének igazgatója és Simonyi András volt washingtoni nagykövet, hogy egyértelműen Mitt Romney a legesélyesebb arra, hogy végül a republikánus elnök jelölt legyen.
Általánosan sokkal népszerűbb, pont az a típusú politikusi profil, amelyet Amerikában a republikánusok nagyon szeretnek, jóképű, magas, sikeres volt, mint Massachusetts-i kormányzó, nem találtak eddig hibát az életrajzon, biztos keresnek majd. Olyan fajta ember, aki Amerikát irányítani szokta, az a típusú fehér, konzervatív elnök jelölt típus.
A republikánusok igazán csak középről tudnak szavazatokat szerezni. A középen lévő szavazók, akik egyébként mondjuk úgy mérsékeltek, csak akkor fognak egy republikánusra szavazni, hogyha abban megtalálják azt a mértékletességet, azt a mérsékelt republikánus magatartást, amit keresnek. Egyébként vagy otthon maradnak, vagy pedig leadják a szavazatukat Obamára. Ilyen személy jelen pillanatban az én meglátásom szerint Mitt Romney lehet. Massachusetts-i kormányzó volt, Massachusetts egy mérsékelt keleti parti állam, és számos olyan dolgot csinált kormányzósága alatt, például az egészségügyi politika, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit Barack Obama is csinált.
Frank Tibor szerint ugyanakkor hiába esélyes Romney, Barack Obama újrázni fog a novemberi elnök választáson.
Én azt hiszem, hogy Obama elnök marad a székében, és nem fogják tudni írni. Többek között azért is, mert ez a sok kihívó, ez egymás sanszait rontja.
Simonyi András viszont nem zárja ki Obama elnök leváltását.
Ma már nem kizárt egy váltás. Nem kizárt az, hogy Mitt Romney megveri Obamát, bár most Obama esélyei lényegesen jobbak, hiszen az amerikai gazdaság most szépen elindult felfele, a munkanélküliségi mutatók szépen csökkennek, ami szerintem el fog mindent dönteni, de nem esélytelen. Pár évvel ezelőtt Obama szárnyalása idején én azt mondtam volna, hogy Obama feltétlenül egy két termunust kitöltő elnök. Ma már ezt nem mondom, annak ellenére, hogy most jelen pillanatban Obama jobban áll, mint egy esetleges republikánus jelölt.
A következő előválasztás január 21-én, az elnök választás pedig majd csak november 6-án lesz. Hamid Karzai afgán elnök elítélte azokat az amerikai tengerészgyalogosokat, akik feltételezett táli fegyveresek holtestére vizeltek Afganisztánban. Ugyancsak elítélte a cselekedetet Leon Panetta amerikai védelmi és Hillary Clinton külügyminiszter, valamint a NATO vezette nemzetközi biztonsági erő. Litauszki Balázs összeállítása.
Amerikai tengerészgyalogosok vizelték le három tálib holttestét. Az erről készült videó felkerült a YouTube videó megosztóra. Karzai elnök közleményében mélységes zavarát hangoztatta és határozottan elítélte a videót, amelyen amerikai katonák meggyalázzák három afgán tetemét. A történteket merőben embertelen cselekedetnek minősítette, és követelte az amerikai kormánytól, hogy a legsúlyosabb büntetést szabja ki arra, akit vétkesnek találnak e bűncselekményben. Később Leon Panetta amerikai védelmi miniszter közleményében a lehető legélesebb szavakkal illette a szóban forgó tengerészgyalogosok viselkedését, és megígérte felelősségre vonásukat. Panetta telefonon megvitatta Karzaival a történteket. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter nyilatkozatában azt mondta, teljesen megdöbbentették a felvételek.
Ez a viselkedés teljesen ellentétes azokkal az amerikai értékekkel, viselkedési normákkal, amelyeket elvárunk a katonai személyzetünktől, és amelyekhez a többség tartja magát.
A külügyminiszter azt mondta, mindenkit felelősségre kell vonni, akinek köze volt a videóhoz.
Bárki, akiről kiderül, hogy részt vett, vagy tudott erről az esetről, teljes mértékben felelősségre kell vonni.
A haderőnem egyik neve elhallgatását kérő szóvivője közölte, hogy a halott gyalázást elkövető négy fős csoportnak már legalább két tagját sikerült azonosítani. A katonák 2011 végén tértek haza Afganisztánból. A NATO vezette nemzetközi biztonsági erő szerint ez tiszteletlen és megmagyarázhatatlan cselekedet volt. Olyan magatartás, amely megbecsteleníti a nemzetközi biztonsági erőt alkotó 50 ország mindegyikének áldozatait és központi értékeit. Az amerikai tengerészgyalogság parancsnoksága még szerdán kiadott közleményében alapos vizsgálatot ígért. Azt írták, a felvételen látható cselekedet összeegyeztethetetlen a tengerészgyalogság értékrendjével, és nem jellemző rá. Litauszki Balázs, Inforádió 95.8.
10 éves a kritikusai által súlyosan jogsértőnek tartott Guantanamo-i fogolytábor, ahol az Egyesült Államok a terrorizmussal, illetve a terroristák támogatásával vádolt külföldieket tartja fogva. Sokan évek óta várnak arra, hogy elítéljék vagy felmentsék őket. Svetnik Endre összefoglalója.
A szeptember 11-i terrortámadások nyomán az úgynevezett terror elleni háborút megindító George Bush elnök jogászai eredeti megoldást találtak arra, hogyan csapjanak le a vélt és valódi ellenségre. Az Afganisztánból, Irakból és máshonnan begyűjtött, veszélyesnek tartott embereket ellenséges harcosnak minősítették. Ezzel elérték, hogy ne lehessen őket amerikai polgári bíróság elé állítani. Ehelyett éveken át vártak arra, hogy különleges katonai törvényszékek elbírálják ügyüket. Barack Obama azzal kampányolt, hogy bezárja Guantanamo-t, de végül elállt tervétől, amit sok híve árulásként élt meg. Bár szóvivője azt állította, hogy továbbra is fel akarja számolni a telepet. Ennek ellenére nemrég aláírt egy olyan törvényt, amely lehetővé teszi a korlátlan ideig tartó fogvatartást, anélkül, hogy bíróság elé állítanák a foglyot. Ilyen bánásmód egyetlen demokratikus országban sem jár ki a bűnözőknek, de még a terrorizmussal gyanúsított személyeknek sem. A 10 éves évfordulóra a jogvédő csoportok világszerte több eseményt, gyűlést és koncertet szerveznek. Maguk az őrizetesek úgy tüntetnek majd, hogy megpróbálnak ellenállni, amikor éjszakára 4 órára zárkákba akarják majd küldeni őket, illetve éhségsztrájkba kezdenek. Az első foglyok 2002. januárjában érkeztek a Kubában fekvő amerikai támaszpontra. Az évek során közel 800-an fordultak meg a telepen. Jelenleg 171 őrizetesre vigyáznak, a legtöbben a 6-os tábor közös körleteiben élnek, de néhány úgymond nem együttműködő foglyot izoláltak az 5-ös táborban. Az Amnesty International Berlinben egy guantanamói cellát állít ki, a madridi amerikai nagykövetségnek pedig egy őrizetes, túlméretezett szobrát küldik el. Az amerikai kongresszus eddig akadályozta, hogy az őrizeteseket amerikai földön állítsák bíróság elé, és gyakorlatilag leállította azt a programot is, hogy harmadik országba küldjék azokat, akiknek szabadon engedéséről már döntöttek. Így 59 olyan fogoly van, aki már jó ideje szabad lehetne. Edwin Meese, a néhai Ronald Reagan elnök igazságügyminisztere ugyanakkor azzal érvelt, fent kell tartani Guantanamo-t. Az Egyesült Államok háborút vív, és ilyen időkben szükséges az elfogott ellenség fogvatartása. A fontos foglyoktól, például Khalid Mohammed Sheikhtől, az ikertornyok elleni támadások értelmi szerzőjétől pedig értékes információkhoz jutottak, írta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A brit kormány kedd délután úgy határozott, hogy a skót parlament számára engedélyezi népszavazás kiírását arról, elszakadjon-e Skócia Angliától vagy sem. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Ha a kormány ajánlatát elfogadja mind a londoni, mint az önálló skót képviselőház, akkor egy vagy másfél éven belül urnák elé lehet szólítani Skócia népét, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon. Korábban olyan elképzelés is volt, hogy legyen egy harmadik kérdés, nagyobb mérvű skót autonómiáról, de ez az új változatban nem szerepel. A népszavazást konzultáció előzné meg, és London mielőbb lépni szeretne az ügyben, mert úgy látja, hogy a halogatás árt a skót gazdaságnak. David Cameron brit miniszterelnök nem szeretné Skócia elszakadását, de elismeri a skótok jogát népszavazásra. A kérdés nem először merül fel, a skót nacionalista párt küzd a népszavazás megtartásáért, de a közvélemény felmérés szerint a teljes elszakadást jelenleg csak a skótok 32%-a támogatná. Kommentátorok úgy vélik, tragédia lenne, ha az emberiség történelmének úgymond legsikeresebb nemzetek közötti társulása felbomlana. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Kártérítést követelnek a francia államtól a Renault autógyártó alapítójának, Louis Renault-nak az unokái, amiért 1945-ben szerintük hamis vádakra alapozva büntetésből államosították a nagyapjuk által alapított társaságot. Esrádú János tudósít.
A Renault gyárakat 1940-ben a német hadsereg rekvirálta, és ezért a háborút követően Louis Renault-t a nácikkal való kollaborációval vádolták meg. A zseniális feltaláló 1944. szeptemberében egy idézést követően önként vonult a bíróságra, de azonnal letartóztatták és ítélet nélkül börtönbe zárták, ahol a francia ellenállás kommunista szárnyának tagjai rendszeresen és súlyosan bántalmazták. A nagybeteg akkor már 67 éves Renault-hoz csak néhány héttel később felesége közbenjárására engedtek először orvost, aki nyakcsigolya törést és súlyos urémiát állapított meg nála, majd kórházba szállította, ahol 1944. október 24-én meghalt. A francia ideiglenes kormány 1945. januárjában büntetésből államosította a Renault műveket, oly módon, hogy a kis részvényeseket kártalanította, de az eljárás ellentmondásosságát mutatta, hogy a vállalat igazgatóját, akit szintén a németekkel való együttműködéssel vádoltak, szabadlábra helyezték, majd 1949-ben fel is mentették. Az unokák most egyebek mellett ezekre az ellentmondásokra, illetve az akkori kormányrendelet jogellenességére hivatkozva fordultak a párizsi bírósághoz. Az utódok azt hangoztatják, hogy a német megszállást követően a Renault gyár kényszer alatt működött, és kifogásolják, hogy Louis Renault mindenféle ítélet nélkül került börtönbe, esetében nem érvényesült az ártatlanság vélelmének a követelménye, illetve hogy az állam nem tartotta tiszteletben a magántulajdonhoz való alkotmányos jogokat. Keresetük célja éppen az volt, hogy a bíróság kimondja a korabeli kormányrendelet alkotmányellenességét, de a testület illetékesség hiányára hivatkozva első fokon elutasította a kérést. Az unokák ügyvédje a döntést követően jelezte, fellebbezést nyújtanak be, sőt azt is hozzátette, hogy ha azt is elutasítják, ugye a közigazgatási bírósághoz fordulnak majd. Az ügyben a deportáltak, internáltak, ellenállók és hazafiak országos szövetsége is megnyilvánult, és ügyvédjükön keresztül azt üzente, valójában egy volt kollaboráns rehabilitálási kísérlete zajlik, ami elfogadhatatlan. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.